miniszterelnöki látogatás. Budapesten megtartották a Magyar Vállalkozók Bankjának első munkaértekezletét.
Marosvásárhelyi találkozó. Idén 13,5 milliárd forint támogatást kap a határon túli magyarság.
Újabb influenza gócz. A Duna-deltában ismét megjelent az emberre is veszélyes vírus.
Adenauer kiállítás nyílt a Duna televízióban a német politikus életútjáról.
Önök a Duna televízió híradóját látják. A két műsorvezető Szöllősi Györgyi és Káli Horváth Kálmán.
Köszöntjük nézőinket!
Jó estét kívánunk!
A miniszterelnök részvételével megtartották a Magyar Vállalkozók Bankjának első munkaértekezletét.
Az új intézmény a Magyar Fejlesztési Bank átalakulásával jön létre, célja pedig az, hogy összehangolja a kis- és középvállalkozások hitel- és pályázati lehetőségeit.
Jelenleg az állam egy bonyolult intézményrendszert tart fenn, ezen keresztül támogatja hazai és uniós forrásokból a kis- és középvállalkozásokat. A kormány úgy döntött, összehangolja ezeket a feladatokat.
Nem, a hazai kis és közepes vállalkozásoknak kell megpróbálni eligazodni az állam intézményrendszer világában, hanem nekünk kell sokkal jobban érteni, hogy hogyan lehet őket a lehető legegyszerűbben támogatni és szolgálni.
A miniszterelnök szerint ezzel kevesebb igazgatóra, szervezeti egységre lenne szükség, ami milliárdos megtakarításhoz vezet. Első lépésként a vállalkozásokkal foglalkozó intézményrendszer integrálódik az MFB-be. Van, ahol a részvényes jogok gyakorlását veszi át a bank, van, ahol vagyonkezelői szerződést köt, sor kerül összeolvadásra, és módosítani kell az MFB-ről szóló törvényt is. A folyamat eredményeképpen 2006. októberétől feláll az úgynevezett egyablakos intézményrendszer, azaz a vállalkozások valamennyi államilag szükséges dokumentumhoz, illetve szolgáltatáshoz egy helyen juthatnak hozzá. A 3 hónapos próbaüzem után 2007. januárjától már üzemszerűen működhet a rendszer, mégpedig az ország 3000 pontján.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök exkluzív interjút adott a Duna Televízió heti hírmondó című műsorának, amely teljes terjedelmében vasárnap este 19:30 látható majd. Most ebből a beszélgetésből láthatnak egy részletet.
Autonómia dolgában mit mondunk mi? Azt, hogy Romániában, ahol a romániai magyarság legbefolyásosabb politikai képviselője, az a román kormány tagja, akkor azt gondolom, hogy van ott egy nagyon erős, befolyásos politikai tényező, az RNDS.
Aláírták a Magyar-Román Kisebbségügyi Szakbizottság decemberi Battonyai ülésének jegyzőkönyvét.
A dokumentum értékeli a két ország kisebbségeinek helyzetét és további feladatokat fogalmaz meg az elkövetkező időszakra, elsősorban az oktatással, kultúrával és egyházakkal kapcsolatban.
A dokumentumot Szabó Vilmos, a miniszterelnöki hivatal politikai államtitkára, és Lucian Leustean, a román külügyminisztérium államtitkára látta el kézjegyével. A jegyzőkönyvet a következő hetekben a magyar kormány elé terjesztik. Arról, hogy a román kormány mikor veszi napirendre, még nem tudunk. A dokumentum a két országban élő nemzeti közösségek helyzetével kapcsolatban fogalmaz meg ajánlásokat. Romániától például a szorványban élő magyarok iskoláinak erősítését és az egyházi iskolák támogatását várja a magyar fél, valamint azt, hogy gyorsítsa fel a kárpótlásokat. A magyar partner a Szegedi Román Rádió, illetve a román tanítási nyelvű és a románt idegen nyelvként oktató iskolák támogatására tesz ígéretet.
Marosvásárhelyen az Íj és Közalapítvány kuratóriumának elnöke Pomogács Béla elmondta, a magyar kormány idén 13,5 milliárd forinttal támogatja a határon túli magyarságot, ebből 700 millió forint felett az Íj és Közalapítvány rendelkezik, ez 200 millióval kevesebb, mint a tavalyi keret.
Az Íj és Közalapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy idén az összeg 52%-áról a határon túli alkuratóriumok, 48%-áról pedig Budapesten rendelkeznek. A tanácskozáson részt vett Kiselemér, a Szülőföld Alap kuratóriumának elnöke is, aki bejelentette, a rendelkezésükre álló tavalyi 1 milliárd forintból 600 milliót már eljuttattak a sikeresen pályázókhoz, március végéig pedig az új pályázatokat is kiírják. Markó Béla, az RNDS elnöke úgy véli, szükség van a Szülőföld Alapra, mert az nagyobb elképzeléseket is támogathat.
A problémánk az, hogy ezzel egyidejűleg elvontak eddig a minisztériumoknál lévő összegeket, és ezek hiányoznak.
A Marosvásárhelyi tanácskozáson az IJ és Közalapítvány kuratóriuma kidolgozta az idei támogatások stratégiáját. A pályázatok tavasszal jelennek meg.
A nemzeti vízum megkönnyíti a határon túli magyarok magyarországi és uniós tartózkodását. A kérdéssel bővebben a Közbeszéd című háttérműsorunk foglalkozik a késő esti híradó után.
Újabb madárinfluenza gócot fedeztek fel Romániában, ezúttal a Duna-deltától nyugatra fekvő Cetatea faluban.
A román hatóságok megerősítették a településen, a fertőzés emberre is veszélyes, H5N1-es vírustörzse jelent meg.
A baromfi elhullás még kedden történt, mostanáig vártak a laboratóriumi jelentésre. Miután beigazolódott a gyanú, levágták az összes házi szárnyast. Romániában tavaly októbertől 26 madárinfluenza fertőzés góc alakult ki, legtöbb a Duna-deltában, közülük kettőben jelent meg az emberre is veszélyes H5N1 vírus. 24 gócot időközben megszüntettek. Közben Azerbajdzsán jelezte, hogy náluk is megjelent a madárinfluenza H5N1-es típusa. A tömeges madárpusztulást már tavaly ősszel észlelték, de csak most adtak róla hírt. A bakui állami televízió figyelmeztette a lakosságot, hogy ne készítsenek baromfi húsból ételeket, kerüljék az érintkezést az elhullott madarakkal, és szigeteljék el a házi szárnyasokat a vadmadaraktól.
A dánok többsége úgy véli, a muzulmán vallási előjárókat terheli a felelősség az elmúlt időszakban lezajlott dán ellenes megmozdulásokért.
A Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák miatti tiltakozások tovább folytatódtak. Egy malajziai tüntetésen a résztvevők Dánia, Izrael és az Egyesült Államok elpusztítását követelték.
Dán zászlót égettek a feldühödött muzulmán tüntetők Bangladesben, a Fülöp-szigeteken, Indiában, Indonéziában és Pakisztánban is. A megmozdulások zöme mecsetek közelében zajlott a pénteki ima után. A Mohamed karikatúrák miatt bezárta egy svéd szélsőjobboldali párt internetes honlapját az illetékes szolgáltató. A svéd lapok eddig elutasították a karikatúrák publikálását. A stockholmi külügyminisztérium aggodalmának adott hangot, hogy az internetes közlés kárt okozhat Svédországnak, és magára vonhatja a muzulmánok haragját. Bocsánatot kért egy norvég keresztény magazin főszerkesztője a muzulmánoktól a Mohamed karikatúrák után közléséért. Mint mondta, nem mérte fel, hogy ekkora fájdalmat és haragot vált ki a publikálással. Az egyik francia lap felmérést közölt, amely szerint a franciáknak több mint a fele hibának tartja a Mohamed karikatúrák megjelenését, és aggódnak a várható következmények miatt.
Vladimir Putyin orosz elnök tegnap Madridban bejelentette, meghívja Moszkvába a palesztin választásokon győztes Hamász vezetőit, hogy kiutat találjanak az izraeli-palesztin konfliktusból. Washington magyarázatot kért Moszkvától, egy izraeli miniszter pedig a zsidó állam hátba döfésének minősítette a meghívást.
A radikális palesztin mozgalom üdvözölte az orosz kezdeményezést, amelyre mai orosz nyilatkozatok szerint azért került sor, mert előbb vagy utóbb fel kell venni a kapcsolatot az iszlámista párttal. Moszkva sietett megjegyezni, a találkozón az orosz fél Izrael elismerésére ösztökéli majd a Hamászt, és célja, hogy előmozdítsa a közel-keleti közvetítő kvartett tárgyalásait. Az izraeli oktatási miniszter szerint ezzel a kezdeményezéssel Moszkva nemzetközi legitimitást akar adni egy terrorcsoportnak. Azt is megjegyezte, Oroszország kettős mércét alkalmaz, hiszen Moszkvának, amely nem engedi a szabad választásokat Csecsenföldön, nincs erkölcsi alapja ahhoz, hogy kioktassa Izraelt a Hamász választások útján szerzett legitimitásáról.
Ismét hazai hírek. Körülbelül 500 munkavállaló tüntetett a MOL budapesti központja előtt. A demonstráló érdekképviseletek a többi között azt szeretnék elérni, hogy az olajipari cég éves profitjából ne csak a menedzsment részesüljön, hanem a bérfejlesztésen keresztül a munkások is. Továbbá követelik azt is, hogy tárgyalják újra a cég végkielégítési gyakorlatát.
950 embert küldenek el augusztusig a Flextronics Kft. Nyíregyházi gyárából. A dolgozók már hónapok óta tudnak a tervről. A munkaügyi központ szerint az ország más területein igényt tartanak az elbocsátandókra.
Műszakváltás előtt érkeznek a dolgozók a Flextronics Kft. Nyíregyházi üzeméhez. A cég a héten jelentette be, hogy a 3200 főt foglalkoztató gyárából 950 embert hat lépcsőben augusztusig elbocsát. Az ott dolgozók már hónapokkal ezelőtt hallottak a leépítési tervekről.
Végül is ezt már tavaly ősszel kezdtük beszélni, tehát úgy hallottuk pletykaszinten. Nehezen érint minket, mert ugye itt dolgozunk összeszokott társaság van, szerettünk itt lenni.
Azt még nem tudják a dolgozók, hogy kinek a munkájára nem tart igényt az elektrotechnikai cikkeket készítő társaság. A munkaügyi központ már értesítést kapott a leépítésről. Temesfalvi Miklós igazgatóhelyettes szerint Szabolcsban 2500, Nyíregyháza környékén pedig 500 betöltetlen állás van jelenleg, és már Székesfehérvárról, valamint 60-ból is van érdeklődés a képzett munkaerő iránt.
Igaz, hogy kvalifikáltabb munkaerőt vennének át, mégpedig felsőfokú végzettségűeket műszaki területre, valamint technikus és műszerészeket.
Nyíregyháza önkormányzata sajtó közleményében úgy fogalmaz, a Flextronics korábban azt vállalta, hogy 2004 végéig 1000 embert foglalkoztat. Ez többszörösen túlteljesítette a cég, és a fejlesztések mellett több 100 millió forintot fizetett be a város költségvetésébe. Leszögezik azt is, a létszámleépítés egy elszigetelt jelenség, nem egy folyamat kezdete.
Testvérpárt gyanúsítanak a soproni taxisgyilkossággal. A két fiatalember azért ölte meg az 57 éves taxis, mert pénzhez akart jutni. A bérkocsit egy utcai telefonfülkéből rendelték. Csőre töltött fegyver volt náluk. A város külterületére hajtattak, és ott végeztek áldozatukkal. 8000 forintot zsákmányoltak. A fegyvert szétszerelték, darabjait eldobták. Mindkét gyanúsított munkanélküli időnként vállaltak alkalmi munkát.
Az Európai Uniós támogatásoknak is köszönhetően a Magyar Szocialista Párt összes ajánlatának megvan a pénzügyi fedezete, hangsúlyozta Hiller István pártelnök.
A szocialisták füzetet adnak ki, amelyben összehasonlítják az Orbán, illetve a Gyurcsány kormány tevékenységét.
Az MSZP elnöke szerint az idősek három havi nyugdíját veszélyezteti Orbán Viktor javaslata, amely jelentős járulékcsökkentést szorgalmaz.
Az a javaslat, amely biztosan 650 milliárd forintot vesz ki a kasszából, amely biztosan 650 milliárd forint értékben nem engedi a bevételt. Ugyanakkor kétséges, hogy teremte munkahelyet, kétséges, hogy annyi munkahelyet teremte.
Hiller István hangoztatta, míg a Fidesz kormány 19 ezer forintot elvett a nyugdíjasoktól, addig a szocialista kormány nem csak ezt adta vissza, hanem bevezette a 13. havi nyugdíjat is. Hozzáfűzte, a Fidesz kormány idején nőttek az adók, az MSZP azonban csökkentette ezeket a terheket, az áfát például 25-ről 20%-ra. Hiller István azt mondta, a Fidesz kormány idején csak 7 kilométernyi autópályát adtak át, míg ez év végére 511 kilométernyi autópálya készül el.
Vizsgáló bizottság felállítását javasolja a Fidesz a miniszterelnököt érintő Nomentana ügy tisztázására.
Révész Máriusz, az ellenzéki párt szóvivője, levélben fordult a parlamenti pártok frakcióvezetőihez, azt kérve, hogy még a választások előtt támogassák a testület létrehozását.
Magyarország bel- és külpolitikai szempontjai miatt egyaránt fontos, hogy tisztázzák a Nomentana ügyet, amelyben felvetődhet az okirat hamisítás, a törvénytelen privatizáció, a hatóságok megtévesztésének gyanúja és adózási problémák is, jelentette ki Révész Máriusz. A politikus javasolta, szocialista vezetője legyen a testületnek.
Ez a tisztázó bizottság, ez tulajdonképpen egyetlen alkalommal ülésezzen, akár így is meg lehet oldani a problémát, egyetlen alkalommal ülésezzen, amikor Gyurcsány Ferenc a felvetődő kérdésekre világos és egyértelmű választ ad.
Révész Máriusz hangsúlyozta, már folyik nyomozás a Nomentana ügyben. Ennek eredménye azonban nagy valószínűséggel csak a választások után lesz ismert.
Az Orbán Viktor vezette kormány mondta fel 1998-ban a 4-es metróról szóló szerződést, amelyet a főváros vezetése a Horn kabinettel kötött meg, hangoztatta Demszky Gábor. A főpolgármester arra reagált, hogy a Fidesz elnöke csütörtökön úgy nyilatkozott, sínre kell tenni a 4-es metró ügyét, hiszen még egy kilométer sem készült el a beruházásból. Demszky Gábor kijelentette, míg az Orbán kormány idején az állam nem támogatta a fővárosi tömegközlekedést, addig a Gyurcsány kormány 32 milliárd forintot áldoz erre a célra idén.
A Fidesz szerint a kormány a január 18-ától érvényes 7,1%-os lakossági gázáremeléssel a szolgáltatók oldalára állt, hangoztatta Pokorni Zoltán.
Sajnálatos, hogy a Gyurcsány kormány nem az emberek, hanem a monopol helyzetben lévő szolgáltató oldalára állt, és januártól jelentősen növelte az emberek terhét és a szolgáltató hasznát.
Hozzátette, szakértők szerint a kompenzációs keret csak áprilisig elegendő. A Fidesz határozottan arra kéri a miniszterelnököt, hogy vonja vissza a rendeletet.
A hátrányos helyzetű kistérségek számára a Fidesz kormány idejéhez képest előnyösen változott a területfejlesztési források nagysága és az elosztás elve, mondta Varjú László. Az MSZP frakcióvezető helyettese hozzátette, 2003 és 2006 között 45%-kal nőttek a decentralizált források. A regionális fejlesztési tanácsok már a források 52%-a fölött rendelkeztek, míg a Fidesz idején ez az arány 10% volt.
Megújult az MDF honlapja. Katona Kálmán a párt országos válaszmányának elnöke szerint a weboldal áttekinthetőbbé és interaktívvá vált. Az állampolgárok a fórumokon elmondhatják véleményüket, észrevételeiket. A címoldalon a kampánnyal kapcsolatos információk láthatók, de elérhető a párt választási programja is. Egy térkép segítségével pedig mindenki megtalálhatja saját képviselőjelöltjét és annak életrajzát, valamint tájékozódhat arról, hogy hová viheti kopogtató céduláját.
Rekordévet zárt a turizmus 2005-ben, tavaly minden eddiginél több, 19 millió vendég éjszakát töltöttek el Magyarországon. Szakemberek szerint örvendetes tendencia, hogy a szállásokat 45%-ban belföldi vendégek foglalják le.
Részben a kedvező nemzetközi környezetnek, hazánk uniós csatlakozásának és a fapados járatok elterjedésének tudják be a turisztikai szakemberek, hogy 2005-ben rekordszámban érkeztek a külföldiek Magyarországra. A brit vendégek száma például 38%-kal nőtt az előző évihez képest. Az ágazatot felügyelő miniszter Kolber István elmondta, a külföldi turisták 43%-a Németországból jött hazánkba, az osztrák vendégek 9%-ot, az amerikaiak 6%-ot, míg a japán vendégek 3%-ot tettek ki az összes látogatóból.
Egyértelmű, hogy a rendszerváltás óta a legjobb évet zárjuk. Ez tükröződik egyébként a turizmusnak a bevételeiben is, amelyik 214 milliárd forint.
Kolber István jelezte, idén a kormány 30 milliárd forintot költ a turizmus fejlesztésére.
Ma Magyarországon minden negyedik, ötödik gyerek nehéz körülmények között él. Megsegítésükre hazánkban is számos alapítvány, civil szervezet működik. Az Országos Gyermekvédő Liga fennállásának 100. évfordulóját ünnepelték a parlamentben.
A konferencián Ferge Zsuzsa szociológus bejelentette, hamarosan közzéteszik a gyermekszegénység elleni nemzeti programot.
Csendes pihenő a fővárosi gyermekvédelmi szakszolgálatnál. Az OVIS csoport tagjai is úgy kerültek ide, mint az idősebbek. A hatóságok utalták az intézetbe a gyerekeket. Másfél-két hónap pszichológiai, pedagógiai és orvosi vizsgálat után kerülnek vissza családjukhoz. Jobb esetben, mert nagy részük innen nevelőszülőkhöz vagy más otthonba vándorol. Felmérések azt mutatják, Magyarországon a három vagy annál több gyermekes családok 36%-a szegény. Ferge Zsuzsa szociológus szerint nálunk is megjelent olyan gyermekgeneráció, akik nem látnak mást otthon, mint munkanélküli szülőket.
A szegény harmadban a gyerekek 20%-a él úgy, hogy nincs rendszeres fűtés, és a gyerekek 20%-ának negyedének a lakásában nincs bevezetve a víz, tehát nincs csap.
Legrosszabb helyzetben talán a roma gyerekek vannak. 40%-uk a 8. osztály elvégzése után nem tanul tovább. Az ő felzárkóztatásukról is szó esett a Határok nélkül a gyermekvédelemről című konferencián, ahol az Országos Gyermekvédő Liga születésnapját is ünnepelték.
Programjaink a személyiségfejlesztés köré csoportosulnak, ami azt jelenti, hogy bármilyen olyan drogprevenciós személyiségfejlesztéssel kapcsolatos program, ami a gyermekek meg segít abban, hogy a jövőjét, az életét azt jobban és könnyebben tudja élni, ott igyekszünk részt venni, és igyekszünk ebbe partner lenni.
A konferencián bejelentették, elkészült a gyermekszegénység elleni program, ami a következő 3 és 25 év teendőit foglalja össze.
1944-45 telén 600 ezer magyar halt meg a koncentrációs táborokban, a fővárosban pedig ellenállók százait végezték ki és lőtték a Jeges-Dunába. Rájuk emlékezett a 13. kerületi Vizafogói Mártír emlékműnél a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége. A rendezvényen ott volt Kis Péter kancellária miniszter is.
Konrad Adenauer születésének 130. évfordulója alkalmából nyílt kiállítás a Duna Televízióban. A tárlat képek, filmek és szöveges kommentárok segítségével mutatja be a német politikus életútját.
Konrad Adenauer a Német Szövetségi Köztársaság kancellárjaként 1949 és 1963 között kulcs szerepet töltött be Németország nyugati felének háború utáni újjáépítésében, valamint az ország Európába történő visszatagozódásában. Ekkor nyert az NSZK felvételt az Európa Tanácsba és a NATO-ba. Külügyminisztersége alatt pedig az NSZK alapító tagja lett az Európai Közösségnek, és rendezte a Szárvidékkel kapcsolatos vitás kérdéseket Franciaországgal.
Konrad Adenauer példáján lehet látni, hogy egy államférfi, akit a nácik üldöztek, Németország totális összeomlása után hogyan tette le egy új demokratikus és szabad Németország alapjait.
Cserényi László, a Duna Televízió elnöke reményét fejezte ki, hogy a kiállítást az érdeklődők mellett a televízióba vendégként érkező politikusok is végig fogják nézni. Emlékeztetett, a Duna TV április 16-án elindítja autonómia csatornáját.
A Konrad Adenauer példáját követve, kisnépekkel, kisebbségekkel, autonómiákkal foglalkozva, összekapcsolva mi kelet-európai vagy Kárpát-medencei gondjainkat a nyugati szép példákkal és a nyugati gondokkal.
A kiállítás március végéig tekinthető meg a Duna Televízió aulájában.
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal befűtött a Gödöllői kastélynak. A hivatal romániai műemlékesek segítségével ugyanis újjáépítette és átadta a kastély 1945 után megsemmisült kandallóját.
A neoreneszánsz kályhából a múlt században két darab készült az erdélyi válaszúton. Az alkotó a történelmi család sarja, kiváló keramikus Bánfi Ádám, aki honfoglaláskori jelenetekkel, így például a német vereséggel végződött 907-ben vívott pozsonyi csata ábrázolásával díszítette művét. Ezért is érdekes, hogy a kandalló az 1880-as évektől Ferenc József Habsburg császár Gödöllői kastélyának dohányzóját fűtötte.
Ezt a kandallót tudatosan ajándékozták annak idején Ferenc Józsefnek, mert mint magyar királyt is megpróbáltak itt a Gödöllői kastélyban olyan tárgyakkal, műalkotásokkal körbevenni, amelyek valami módon a magyar nemzettudatra emlékeztették őt.
Az eredeti példány darabjait tartalmazó kályha mellett két 1871-ből származó a koronaőrségnél rendszeresített, majd 2,5 méteres vibárdal és adomány útján egy szintén korabeli fatartó ládával is gazdagodott a kastély.
Most következnek a sporthírek.
A késő esti híradó pedig 9:30-kor lesz, akkor is tartsanak majd velünk. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, gyászol a magyar sport 91 éves korában elhunyt Csák Ibolya, az 1936-os berlini olimpia magasugró bajnoka, aki nemrég születésnapja alkalmából nyilatkozott a Duna Sportnak.
Csák Ibolya 7 éves sportpályafutása során 7 magyar bajnoki elsőséget szerzett magasugrásban, emellett 2 magyar bajnokságon is a dobogó legfelső fokán állhatott távolugrásban is. 1938-as bécsi magasugró Európa-bajnoki győzelmével, 164 cm-es eredménnyel Európa és egyben magyar csúcsot is ugrott. Utóbbit csak 23 évvel később tudták felülmúlni. Január 6-án 91. születésnapján is legnagyobb sikerére, 1936-os berlini olimpiai bajnoki címére emlékezett a legszívesebben.
Először is nem vártam, hogy első leszek, úgyhogy nagyon meglepődtem és megörültem az váratlan győzelemnek, és boldog voltam, hogy megérhettem ezt a magaskort, másrészt, hogy tényleg sokan jöttek gratulálni.
Az ftc.hu internetes oldal híre szerint pápára szeretne igazolni a Ferencváros labdarúgó csapatának kapusa Szűcs Lajos, aki ma kora délután írásban kérte szerződése felbontását a Zöld-Fehér Klub vezetőségétől. A tavalyi Magyar Kupa másik döntősénél sem a legnyugodtabb a helyzet, a jelenleg Olaszországban edzőtáborozó címvédő Sopronnál történt igencsak gyakori edzőváltásokról mi is beszámoltunk. A kedden kinevezett, de szakvezetői minőségében csak két napig tevékenykedő Nagy Tamás már hazaérkezett Olaszországból.
A már ismert történet szerint Nagy Tamás nem volt hajlandó hazaküldeni az edzőtáborból a csapatkapitány Bagoly Gábort, a tulajdonos Vízer Máriusz utasítására sem.
Úgy éreztem, hogy ez semmi köze az én szakmai döntésemhez, meg átnyúltak a fejem fölött, és ha én ezt a játékosra szemben megteszem, és ez nem a Bagoly Gábor szeméről volt szó, ha bármelyikkel megteszek, egy ilyen döntést végrehajtok, akkor én a hitelemet és a tartásomat elveszítem a csapat előtt, ez a lényeg. Azt gondolom, helyesen jártam el. És hogyha ez befolyásolja, akkor semmi értelme annak, hogy én dolgozzam Magyarországon bárhol is a futballban, mert akkor ez nem az én jelenlegi tiszta helyzetemet mutatja, hanem tükrözi a másik oldalnak a rendezetlenségét, a megalkuvását. Ez nem befolyásolja ami az emberi kapcsolatukat, született egy döntés, és ezt a döntést én és az én döntésemet felvállaltam, mert így éreztem tisztességesnek.
Tragikusan sikerült a Győr női kézilabda csapatának BL főpróbája, hiszen a Dunafer elleni súlyos kudarccal megszakadt a hazai veretlenségi sorozat. A sérülésektől gyötört csapat szombaton győzelmi kényszerrel lép pályára a BL tavalyi döntőse ellen.
A Dunafer elleni bajnoki mutatott játékot és az eredményt nehezen dolgozta fel a győriek vezető edzője. Ugyanakkor Róth Kálmán tudja, nincs idő vívódni a történteken, hisz a Skopje elleni BL találkozó sokkal fontosabb lesz a számukra, mint az újvárosi bajnoki volt.
Egyértelműen az akarati tényezőkbe kell az ellenfél fölé nőni, vagy legalábbis ugyanazon a motivációs szinten kell kézilabdázni. Ez a minimális elvárás. Hogy kik fognak játszani, ezt megmondom őszintén, majd a mai edzés után, illetve hát az orvosokkal való konzultáció után fogjuk eldönteni. Minden játékosom nagyon szeretne játszani, de hát van egy határ, amit nem szabad túllépni.
Nem csak a sérültek miatt léphet elő kulcsemberré a fiatal Temes Bernadett, aki egyre megbízhatóbb teljesítményt nyújt.
Mindenképpen a védekezésre kell odafigyelnünk, mert ott kint az nem igazán működött, tehát sokkal agresszívabbnak kell lennünk, keményebbnek kell lennünk. Támadó játékunkban is jó lenne, hogyha fejlődnénk, mert az is vétkedés lesz.
Az esti híradó után is várom Önöket sporthírekkel, az addigi viszontlátásra.
Magyarország és Horvátország közösen pályázik a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokságért. A két ország összefog. Magyarország összefog. Mert csak együtt sikerülhet.
Volt filmmúzeum helyén immár egy éve üzemel a Belvárosi Színház. A legmodernebb hang- és fénytechnikával, saját videó- és utómunkastúdióval felszerelt befogadó színház, 500 fős klimatizált nézőterének és exkluzív belső kialakításának köszönhetően kiváló helyszíne lehet színházi előadásoknak, kamara- és könnyűzenei koncerteknek, céges rendezvényeknek, konferenciáknak, filmvetítéseknek.
Medvesajt minőségi alapanyagokból különleges odafigyeléssel készül, ettől olyan ellenállhatatlan. Medve, csak szeretni lehet.
Anyu, vigyázz, hogy a fogorvos bácsitól csak dicséretet kapjak. Anyu, vigyázz, hogy apu a zöldségeket egye is, ne csak beszélje. Anyu, vigyázz, hogy addig érjen a takarunk, ameddig nyújtózkodunk. És anyu, vigyázz, hogy a béres csepp mindannyiunkra vigyázzon.
A béres csepp az immunrendszer támogatásával segít megóvni egészségét. Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Továbbra is folytatódik a hideg télies idő. Közép-Európa időjárását egyetlen ciklon befolyásolja, területén sok a felhő és még mindig több felé kell csapadékra számítani. Hidegebb és nedvesebb levegő áramlik fölénk, így a Kárpát-medencében holnaptól lehűlés kezdődik. Éjszaka is sok felé kell majd kisebb havazásra, hózáporra számítani, hajnalra a hőmérséklet általában -4 és -1 fokig csökken. Holnap a többnyire erősen felhőségből többfelé alakulhatnak ki hózáporok, délután megkezdődik azonban a felhőzet felszakadozása. A szél napközben erős, olykor viharos erejű északnyugati lesz, akkor a délutáni órákban általában 0 és 3 fokot mérhetünk. Hidegfronti hatás érvényesül holnap, ez mindenképpen rosszul érinti a frontérzékenyeket, erősödhetnek a reumatikus és keringési panaszok, viszont jó hír, hogy a hidegfront mögött valamivel tisztább levegő érkezik fölénk. A közlekedés feltételei is javultak, de még mindig vannak havas, jeges útszakaszok, ahol célszerű lassabban vezetni. A folytatásban egészen a jövő hét közepéig marad ez az igazi hideg télies idő. Vasárnap délután -3 és +1 fokot mérhetünk. A változóan felhőség mellett azért több-kevesebb időre előbújik majd a nap. Mindenképpen használják ki ezeket a napsütéses órákat kirándulásra, szabadtéri programokra. Marad a változóan felhős idő hétfőn, és délután -4 és 0 fokot mérhetünk. Keleten várható már csak kisebb havazás, hózápor. Kedden számottevő csapadékra nem kell számítani. Délután általában -6 és -1 fokot mérhetünk. Jóval fagypont alatt marad majd a nappali hőmérséklet a több órás napsütés ellenére is. Erősödnek az éjszakai fagyok, és hajnalra általában -20, -10 fokig csökken a hőmérséklet. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen nagyon kellemes hétvégéjük, és kérem, hogy végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárását. Viszontlátásra!
Kormányzati mérleg. Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt az ország gazdasági helyzetéről, foglalkoztatásról, családtámogatásról, a határon túli magyarsággal való kapcsolattartásról és a személyét érintő támadásokról is kérdezzük. A nemzet és az állam. Marosvásárhelyi stúdiónkban Frunda György RMDSS szenátorral egyebek mellett a javaslatára elfogadott Európa tanácsi ajánlásról és az annak nyomán keletkezett román belpolitikai viharról beszélgetünk. Heti hírmondó a szokott időben, vasárnap este a híradó után.
Taxi 2000. A jövő taxi. Telefonszámunk 2 millió. És már megy is.
Mit szólnál egy fantasztikus kalandhoz? Utazás repülővel, szállás lefoglalva, mehet a buli. Küld a koncertszót a 1784-re, válaszolj helyesen egy kérdésre, és a Sky Europe szervezésében barátoddal már is repülhetsz világhírű zenészek külföldi koncertjeire. Következő megálló március 22. Amsterdam, ahová a The Black Crowes koncertjére repít el benneteket a Sky Europe, hogy együtt tomboljatok az amerikai rock fele gyerekei zenéjére. Sőt, még ezt az albumot is megkapjátok. Média támogató a Színes Bulvárlap. A mosolygós emberek szeretik.